dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját.
A ma esti vendégem Rácz Kármen, a Kolibri Színház művésznője.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit.
Kármennel egy lelki gyakorlaton ismerkedtünk meg a szakrekőr nővéreknél olyan 4-5 évvel ezelőtt, és mindig készültem arra, hogy megszólaltassam a rádióban, mert egy nagyon elkötelezett keresztény embert ismertem meg benne, és gondolom, hallgatók majd ezt vissza fogják igazolni, ha meghallgatják a beszélgetésünket.
Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját szengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége.
Kezdjük valahol az elején. Milyen családban születtél?
Nem neveltek a szüleim vallásosan. Azt hiszem, hogy ezzel a kifejezéssel így önmagában szoktak is nehézségeim lenni. Mit jelent az, hogy valakit vallásosan nevelnek? Én azt tapasztalom, felnőtt megtérő vagyok. 17 és fél éves koromban tértem meg. Nagyon izgalmas módon egyébként. Egy általam nagyon szeretett énekes, aki már abban az időben a 90-es években is köztudott volt róla, hogy ő keresztény, az ő táborában rajongóknak csinált tábort, és az ő táborában volt egy beszélgetés egy ferences szerzetessel. És a beszélgetés előtt még nem voltam Isten hívő, és talán picit túlzás ezt mondani, hogy a beszélgetés végére pedig igen, de hogy ott megérintett a kegyelem, az egészen biztos, és akkor onnan kezdődött egy szárnyaló időszak. A mai napig is nagyon szívesen gondolok vissza arra az időszakra. Életem legintenzívebb kegyelmi időszaka volt. Ismerkedés az Istennel, ismerkedés keresztény testvérekkel, és mindez a pasaréti páduai Szent Antal plébániához kötődik. Úgyhogy azt a templomot tartom. A megtérésemnek a helyszíne az volt.
Nagyot ugrottunk az időben, hiszen ez majdnem nagykorúságod idejére esett.
Így van.
Ami egy nagyon fontos dolog, hogy te iker vagy. Mit jelent az ikerlét tulajdonképpen?
Ajándék. Van valaki az életemben, akivel nagyon szorosan nőttem fel, és azt mondta egy kedves közös barátnőnk ránk, hogy nagyon hasonló lelki jelenségek vagyunk. Ezt én nagyon osztom, amit ő gondolt velünk kapcsolatban. Van valaki az életemben, akivel úgy tudok beszélgetni, hogy amit én szeretnék mondani neki, annak legalább a 90%-át ő úgy érti, ahogyan én azt mondani szeretném, ez nagyon ritka. Az emberek többsége a külsőségekben látja meg az ikerséget, nyilván feltűnő dolog, hogy két ember nagyon hasonlít egymásra. Mi belsőleg sok mindenben nem hasonlítunk, viszont nagyon közös lelki hullámhosszunk van.
Ez azt jelenti, hogy akkor a testvéred is akkor megtért?
Együtt tértünk meg, ez is a Jóisten egy izgalmas ajándéka.
Ezt nehéz elképzelni, bár ismerek én is ikreket, tudok olyat, akik kicsi korukban nem tanultak rendesen beszélni, mert saját nyelvük volt, amit csak ketten értettek, de hát nem a külsőségekről szeretnék beszélni, nem az, hogy valaki, akivel együtt vagy, gyakorlatilag most is, hiszen egy helyen dolgoztok.
Igen.
Azért érdekes, hogy évek óta játszátok a két Lottit, ami arról szól, hogy a két ikertestvér lány nem is ismeri egymást.
Igen, most már 4 éve, hogy nem játsszuk sajnos ezt az előadást. 2013-ban vettük le a műsorról, addig 211 nehány előadást játszottunk el belőle. Az az előadás volt a Kolibri Színházban, ahol nagyon-nagyon sok szeretetet kaptunk a közönségtől, és úgy éreztem, tapasztaltuk mind a ketten, hogy mi is nagyon sok szeretetet adtunk. Érzékeny téma, válás, szeretet, apa hiány, anya hiány, hogy élik meg ezt a gyerekek, hogy élik meg ezt a szülők. azt gondolom, hogy az Erik Kästner egy nagyon, nagyon szép és mindig aktuális regényt írt.
Talán az iskolákról beszéljünk egy pár szót, gondolom gimnáziumban érettségiztetek.
Igen, a Veres Pálné gimnáziumban.
És utána mind a ketten bekerültetek a színművészeti főiskolára.
Így van. Nagy meglepetés volt együtt bekerülni. Úgy érzem, hogy nem elhanyagolható tény, hogy amikor felvettek minket a főiskolára, mi akkor tértünk meg előtte nem sokkal. Negyedikes gimnazisták voltunk, és úgy bekerülni 18 évesen, elég tapasztalatlanul, nagyon fiatalok voltunk, és az, hogy mi ketten kerültünk oda be, azt a mai napig nem tartom véletlennek, mert...
Véletlenek nincsenek.
Így van. Mai napig is azt gondolom, hogy ketten kellettünk ahhoz, hogy azt a küzdelmet, amit egy friss megtérőnek egy színház adta közegben meg kell küzdenie, az egy embernek nehéz feladat, erőpróbáló. De az, hogy mi ketten küzdhettünk, egymásba kapaszkodhattunk, volt valaki, akivel meg lehetett beszélni, ugye ott volt a lelki atyánk, akivel szintén nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy hogy lehet egy olyan közegben megmaradni a hitünkben, ahol azt fogják folyamatosan mondani, és azt is mondták jó páran, hogy itt tapasztalni kell, minél többet kell tapasztalni, próbálni az életben ahhoz, hogy aztán én ezt a színpadon továbbítani tudjam.
És ebben beleértendő az is, amit egy keresztény fiatal leány nem szeretne megtapasztalni.
Ebben minden beleértendő, igen. Igen, a bulizások, akár az egyészakás kalandok is, vérmérséklettől függő, én azt gondolom, hogy ki hogyan éli ezt meg. Talán azt is gondolom, hogy nem feltétlenül kell kereszténynek lenni ahhoz, hogy valaki úgy érezze, hogy egy elkötelezett párkapcsolatban szeretné ezt inkább megélni, hogy biztonságban is és szeretetben tudja azt átélni.
Befejeztétek a főiskolát, akkor rögtön a Kolibri Színházhoz kerültetek?
Igen. Ebben is a jó Isten vezetése volt végig. Persze ezt mindig csak utólag láttam, hogy mennyire az Isten vezetett. Nagyon kemény küzdelem volt nekünk a 4 év lelkileg. Felmerült bennünk a kérdés, hogy valók vagyunk-e mi erre a pályára, vagy sem. Elkezdtünk egy picit a drámapedagógia felé nyílni, hát ha inkább a pedagógus vonal az, ami a mi irányunk lesz, és nem a színészet. És úgy alakult, hogy egész egyszerűen mind a kettőnkben, testvéremben is, meg bennem is felmerült annak az ötlete, hogy mi lenne, hogyha gyerekeknek játszanánk. Az osztályunkban már a legtöbben leszerződtek, főként vidékre, és ott voltunk mi ketten, akik még nem szerződtek sehova. Békés András volt az osztályvezető tanárunk, és ő nagyon izgult, hogy vajon sikerül-e mindenkinek leszerződni az osztályból, vagy nem. És nagyon boldog volt, amikor végül elmondtuk neki, hogy mi is leszerződtünk a Kolibri Gyermeki és Ifjúsági Színházhoz. És ennek az a története, hogy bekopogtunk ketten Novák Jánoshoz, a Kolibri Színház igazgatójához, és mondtuk, hogy itt vagyunk mi, friss végzős hallgatók, és hogyha lát bennünk lehetőséget, akkor mi nagyon szívesen szerződnénk a színházhoz. Ez azért érdekes, mert gyerekszínházban nem gondolkodtunk. Nagyon szerettünk énekelni, mind a mai napig nagyon szeretünk, és valahogy inkább a zenés színház felé szerettünk volna orientálódni. És aztán egyszer csak jött az, hogy mi lenne a gyerekeknek, aminek szintén volt egy előtörténete. Volt egy nagyon kedves hittársunk, aki tanítónőként dolgozott, és megkért minket arra, hogy tanítsunk be az osztályának táncokat a Dzsungelkönyve című előadásból, ahol mi akkor 3. illetve 4. évesként gyakorlatoztunk. Akkor született meg talán először bennünk az, hogy nagyon jó gyerekekkel foglalkozni, nagyon jó gyerekekkel együtt táncolni, játszani, és innen született meg az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha mi akkor gyerekeknek játszanánk. Azt hiszem, hogy ez az Isten vezetése volt.
Most nem kérdezem a darabokat, bár az is érdekes lehet, hiszen nem csak gyerekeket játszottál, hanem állatokat és virágokat is, és egyebeket, hogy az milyen érzés lehet, mert azt tudom, hogy nem csak a színművészetit végezted el, hanem egy másik főiskolába is belevágtál. Mi volt ez?
Igen, több iskolát is elvégeztem, ami a pedagógiai irányultság az nem szűnt meg. Az, hogy gyerekeknek játszak, az szintén egy vágyam volt, de az is vágyam volt, hogy gyerekekkel foglalkozhassak közvetlenebből, mint hogy játszak nekik, az egy közvetettebb kapcsolat velük. És a segítés az mindig is ott élt bennem, a segítésnek a vágya. Anyai ágon ott van ez a segítő foglalkozás, mert hogy az édesanyám és a nagymamám is, ők csecsemő és kisgyermeknevelőként dolgoztak világéletükben, és a gyógypedagógiai terület lett az, amire azt éreztem, hogy én nagyon szívesen választanám, és pszichopedagógiai szakirányt végeztem el.
Ezt hol lehet tanulni?
Az ELTE-n lehet, a Bácsi Gusztáv gyógypedagógiai karon.
És még tanultál mást is?
Igen, tanultam mentálhigiénét, azt a Károli Gáspár Református Egyetemen. Életem legmeghatározóbb két éve volt, azért, mert gyakorlati jellegű volt a képzés. És mindig az volt a tapasztalatom hónapról hónapra, hogy soha nem úgy mentem haza pénteken, ahogy csütörtökön odaérkeztem. Mindig történt valami belső mozdulás, egyéni és közösségi szinten is.
Gondolom, hogy ez az utóbbi közelebb állt már, hiszen ott egy keresztény egyetemről van szó, és nyilván azért másképp tanították ugyanazt a tárgyat, amit máshol is lehet tanulni, nem?
Azt érzékeltem, hogy a szellemiségük más, a szeretet, ahogy fogadtak minket, az elfogadás, toleráltak minket, hogy úgy köszöntek el tőlünk, hogy Isten veletek. Nekem ez nagyon sokat jelentett. Az egész egyetemnek a légköre olyan volt, amiben lehetett bízni és lehetett számítani az oktatóinkra.
Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban.
És mi alatt ezeket a tanulmányaidat folytattad, játszottál változatlanul a színházban. Mikor tudtad hasznosítani a tanultakat? Erre a két utóbbira gondolok.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert azt hiszem, hogy megint a szellemiségben nem a közvetett tudást tudtam átadni, nem analizáltam egy gyereket, hanem az a hozzáállás, az a szemlélet, ahogy én őt fogadtam. Mai napig is számomra az a legfontosabb egy gyerekkel való foglalkozásban, hogy az a gyerkőc megérezze azt, hogy amennyire csak erőmből telik, és hát nyilván ez az erőmből telik, ez számomra most azt jelenti, hogy a Jóistennek adom át, hogy úgy tudjam őket fogadni, akár egy első találkozáskor, ahogy a Jóisten fogad minket, feltétel nélkül. És hogyha ezt egy gyermek megérzi, akkor az nagyon nagy előnyt jelent, és azt tapasztaltam az eddigi munkám során, hogy a szülők is nagyon hamar megérzik azt, hogy a gyereküket én szeretem és elfogadom úgy, ahogy van, és ez szintén egy nagy és nyitott kapu a szülők felé való kommunikációban is.
Mint önkéntes foglalkoztál a gyerekekkel, ha jól értem?
Foglalkoztam önkéntesként is, illetve foglalkoztam velük hivatásszerűen is. Voltam önkéntes a Kékvonal Gyermekrégzés Alapítványnál, ami egy gyermek és ifjúsági lelki segélytelefonszolgálat. Nagyon sokat kaptam az önkéntes munkából, tehát azt hiszem, hogy az önkéntes munka jellege az nagyon sok plusz tud hozzánk adni, pontosan azért, mert nem fizetségért csináljuk. És csináltam fizetségért is, ami nyilván egy másfajta munkaviszony, mégis azt gondolom, hogy ez a gyerekekhez való hozzáálláson egyáltalán nem változtat.
Szeretnék a kék vonalra visszatérni. Hallottam róla, hogy létezik ilyen telefonos segélyszolgálat gyerekek számára is, de soha nem beszéltem senkivel, aki erről tudna valamit mondani. Sok gyerek keresi meg, vagy milyen problémákkal, vagy hogyan tudsz telefonon keresztül segíteni nekik?
A legnagyobb segítséget az azt jelenti, hogy meghallgatjuk őket, hogy ő ki tudja mondani, ami benne van, meg tudja fogalmazni, a lelkéből ki tudja tenni, szépen mondva verbalizálja, és az nagyon sok mindent tud rendezni, nem csak gyerekekben, hanem felnőttekben is, hogyha az, ami benne szorongást kelt, azt ő ki tudja mondani, meg tudja fogalmazni, és nagyon sok mindent el tud a kimondás által rendezni önmagában, illetve hogyha szükség van, akkor nem direkt módon, segítő kérdések segítségével rá tudjuk őket vezetni arra, hogy a megoldás az mindig ott van bennük, És a segítésnek azt gondolom, hogy ez egy alaptétele, hogy ne én mondjam ki a megoldást a számára, mert akkor még a végén rajtam kéri számon, hogy én rossz tanácsot adtam neki, hanem tulajdonképpen anélkül, hogy észrevenni, ő maga fogja kimondani a saját életére, vagy a saját problémájára a megoldást, vagy a megoldáshoz vezető utat, vagy annak az első lépését.
És milyenkor gyerekek telefonálnak?
Voltak egészen fiatalok is, de 12 éves kor az, ami a legjellemzőbb, de nagyon változóak ma már a problémák. Nagyon sok a mély szegénységben élő, ahol akár betelefonálhat egy 7 éves is, hogy ők nagyon szegények, és ez neki nagyon nehéz, hogy akkor ő most mit csináljon. Ez egy nagyon izgalmas feladat és kihívás is segítő számára, hiszen nem arról szól egy lelki segélytelefonszolgálat, hogy akkor mi most felírjuk az ő nevét és telefonszámát, és akkor küldünk valamennyi támogatást, hanem pontosan arról, hogy segíteni őt abban, amiben éppen benne van, akár az elfogadásban, akár a saját környezetében, a segítőhelyeknek a felkeresésében. Tehát itt is az a fontos, hogy ő a szülei segítségével, vagy hogyha már annyi éves, akkor saját maga elinduljon és megpróbálja megtalálni a megoldást a nehézségeire.
És mi volt az a probléma, ami a leginkább jellemző, vagy amivel a legtöbbször keresik a segélyvonalat?
Párkapcsolati problémák.
Gondolom, ez 18 éves korig terjed, nem?
Voltak idősebbek is.
És olyannal találkoztál-e, amiről mostanában nagyon sokan beszélnek, hogy a családban bántalmazzák a gyereket?
Előfordult, nem volt gyakori.
És mit tudtál mondani? Őket is csak meghallgattad, vagy valami konkrét tanácsot is lehet adni, hogy hova forduljanak?
Itt már egy folyamatról van szó, tehát ahol súlyosabb kérdések merülnek fel, ott érezhető, hogy csak egy első lépésben beszélgetek vele első körben, és akkor azt onnantól kezdve lehet tudni, hogy visszahív, tehát beszélgetünk arról, hogy ő hívjon vissza. És hogyha úgy érzi, akkor másnap is telefonálni fog, tehát ez nem egy-két alkalmas beszélgetés, és nyilván egy problémavezetés van, hogy hogyan lehet őt végigvinni ezen a folyamaton, hova lehet vele eljutni. Ez nagyon, nagyon személyes helyzet függő.
És ebben a munkában mennyire segít az, hogy te hívő keresztény vagy?
Nehéz volt, mert hogy nem lehetett direktben azt mondani, hogy hívő vagyok, és voltak olyan alkalmak, amikor szívem szerint azt mondtam volna, hogy ne félj, mert az Isten veled van, és nem lehetett kimondani. Azt nekem közvetíteni kellett, anélkül, hogy beszéltem volna az Istenről neki. Tehát, hogyha ő megérezte a feltétel nélküli elfogadást és a szeretetet, akkor tudtam valamit közvetíteni az Istenből. Direkten erről nem lehetett beszélni, ez fontos szabálya is volt.
Erről a segítőszolgálatról múlt időben beszéltél.
Igen.
Most mi az, ami foglalkoztat még a munkád mellett?
Most ez egy olyan folyamat, ami éppen alakulóban van, mert az alapítványt, ahol a pszichopedagógusi munkámat végeztem, azt februárban hagytam ott, és most keresem azt az utat, hogy hova tovább, hogy önkéntesként folytatni, vagy újra munka mellett végezni alapítványi keretek között. Ez még egy kérdés bennem, és mivel annyi terület van manapság, ahova lehet menni, annyi segítségre szoruló gyermek, fiatal, felnőtt van, az önkéntes munkáknak azt hiszem, hogy se szeri, se száma, és valahogy fontosnak tartom azt, hogy abba az irányba mozduljak el, ahova az Isten hív. Jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy a barátaimmal való beszélgetéseink, az egymást való segítés az, ami a legintenzívebben jelen van az életemben, amikor a barátaimmal beszélgetek mondjuk egy órát vagy többet, ez elég intenzíven jelen van. És én azt tapasztalom, hogy ma egy olyan világot élünk, ahol nagyon sok a probléma. Azt is szokták mondani, hogy a segítő szakmára is azért lesz szükség, mert hogy ezek az emberi kapcsolatok szűntek meg mára, vagy épültek le, ahol a szomszéd megbeszélte a szomszédjával, hogy éppen mi baja van, kibeszélték, másnap tudták folytatni. Tehát ez a fajta emberi kommunikáció, ez sokkal inkább jelen volt régebben, mint ma. Ezt nyilván lehet köszönni az internet világának is, ahol ma már kattintással és személytelenebből sokkal könnyebben elérünk másokat. Nem lebecsülni szeretném az internet értékét, mert hogy nagyon sok lehetőséget is kínál, csak azt látom, hogy nagyon jól kell tudni bánni vele, hogy valóban a segítségünkre legyen, és ne hátráltasson minket a fejlődésünkben.
Az Úristen örök örök áldás. Sír a élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma, háborunkat meg se hallja. Csöndes ő még, mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk.
Amióta ismerjük egymást, többször találkoztunk a Sacré-Cœur nővérek lelki gyakorlatain, a lelkiségük a jezsuiták hozzá a legközelebb. Neked milyen a kapcsolatod, vagy milyen lelkiség áll közel hozzád?
Fontosnak tartom nagyon a lelkiséget, mert amikor én megtértem, akkor elsőként a Ferenciek terére mentem be a Keresők hittanyára, ahol Katona István atya vezette az akkori hittanórákat, és ő a lelki atyám, akinek nagyon sokat köszönhetek. Ő a karizmatikus megújulásban vesz részt tevékenyen, ő ennek a megújulásnak a vezetője. Úgy szoktam mondani, hogy karizmatikusak a gyökereim, tehát nagyon fontos számomra az, és azt is éltem meg a hitem kezdetétől fogva, hogy a Szentlélek azon adományai, mint a prófétálás, a nyelveken beszélés, az nagyon élő valóság, szóval az nem csak a Szentírásban egy jól hangzó pár szó, hanem az maga a valóság, a Szentlélek él és jelen van az életünkben, és hogy mennyire fontos őt minden nap behívni, hogy valóban ő éljen a szívünkben és az életünkben. Mai napig is van minden első szombaton a Ferenciek terén a karizmatikus mise, ahol énekesi szolgálatot végzek hosszú évek óta, és nekem a megtérésem idejéhez szorosan kapcsolódnak ezek az énekek, amiben azt éltem meg, hogy nem azt nézem és figyelem, hogy az milyen akkordból áll, vagy mennyire egyszerű a dallam vezetése, vagy mennyire nem, hanem azt éreztem és tapasztaltam, hogy a szívemig hatolnak ezek a dalok, és hogy Zsoltárok szövegeit énekeljük, hogy szentírási részek alapján íródik meg egy dal, és én ennek nagyon sokat köszönhettem, hogy fiatalként én dalokon keresztül olyan mély kapcsolatot élhettem meg az Istennel, amit nem tudom, hogyha nem ezeken a dalokon keresztül tapasztalom meg, akkor hogyan találkozom az Istennel. Meghatározó volt, hogy nagyon nyitott testvéreim voltak, és azok ők mind a mai napig. Egy nagyon nyitott és szerető közeggel találkoztam, és éppen ezért volt nagyon izgalmas az életemben, amikor 4 évvel ezelőtt a Sacré-Cœur nővérekhez kerültem egy lelki gyakorlatra, egy Szent Ignáci lelki gyakorlatra, mert előtte én prédikált lelki gyakorlatokon vettem részt, ahol Katona István atya fantasztikusakat tanított, és kis csoportos beszélgetések voltak, és hatalmas nagy életmegosztások, és tapasztalatcserék, és szóval ott meg lehetett élni a testvéri szeretetet és a testvéri közösséget, és aztán 4 évvel ezelőtt mélyponton éreztem magam lelkileg, és csak annyi fogalmazódott meg bennem, hogy nem vagyok most képes arra, hogy megnyíljak mások problémáira, hogy végighallgassam őket, és akkor szólított meg engem az, hogy ez a Szent Ignáci lelki gyakorlat, ez egyénileg vezetett, vagy egyénileg kísért, és akkor azt éreztem, hogy ez nekem szól, mert akkoriban azt éreztem, hogy nekem most arra lenne szükségem, hogy ami fáj, ami kérdésem az Isten felé, az kétszemélyes helyzetben élhessem meg. És akkor találkoztam először a Szent Ignáci lelki gyakorlattal, ami óriási hatással volt rám. Túlzás nélkül állíthatom, hogy katartikus élmény volt, és egymást követő 3 évben nyaranként vettem részt a Szent Ignáci lelki gyakorlatokon. Naplót írtam már akkor is, nagyon sok lelki megmozdulás történt akkor bennem, és egy nagyon-nagyon mély találkozás az Istennel, aminek része volt az is, amivel én előtte nem találkoztam, hogy egy ilyen lelki gyakorlaton csendben vagyunk egész idő alatt. Meglepett az, hogy engem ez nem zavar, hogy nem érzem azt, hogy menekülésre késztetne a csend, hanem azt éreztem, hogy én otthon vagyok a csendben, hogy én megérkeztem valahova, és ez azért volt számomra egy nagyon meghatározó élmény, mert én előtte 9 hónapig masszívan lázadtam az Isten ellen, úgy, hogy én hívő életet éltem egyébként, de azt éreztem, hogy az Isten nem hallgatja meg a problémámat, hogy nem figyel rám az Isten. Valahogyan ezt éltem meg, és 9 hónap lázadás, meg Isten újrakeresése után belépni egy olyan kápolnába, ahol, szóval ez a mai napig egy nagyon fontos élmény számomra, hogy 9 hónap lázadása az egy pillanat alatt el tud tűnni. Ezt azért tudom, mert velem megtörtént. És ott éreztem meg az Isten szeretetéből valami olyasmit, ami arról szólt számomra, amiről Jálics atya könyvében találkoztam, a Szemlélődő Lelki Gyakorlat című könyvében, hogy az Isten abszolút. Tehát, hogy hozzá képest minden viszonylagos, a problémáim, a nehézségeim, az örömeim. Tehát, hogyha nála van mindenem, az örömöm, a bánatom, akkor van nagyon jó helyen. És akkor tanultam meg a problémáimmal nem hátat fordítani az Istennek, hanem nem csak a kezébe letenni, hanem a szívébe. És ez nagyon fontos, a Sacré-Cœur a szent szívet jelent, és hogy valahogy itt történt bennem egy lelkiségváltás, hogy így mondjam, és én erre szoktam azt fogalmazni a hitéletemről, hogy karizmatikus gyökereim vannak, és ezek nagyon fontosak, mert a gyökér az, ami megtart, és az alapokat ott kaptam meg az Isten kegyelméből. A fejlődésem, vagy a hitem tovább alakulása viszont most a Szent Ignáci lelkiségben rejlik, és ebben nagyon fontos szerepet játszik a Szent Szív Társaság, akiknek saját alkotmányuk, konstitúciójuk van, és az alapító Szent Magdolna Zsófia konstitúcióiból is nagyon sok mindent lehet tanulni a lelkiségből. Ez azért fontos számomra, mert hogyha a Jóisten is úgy akarja, akkor társult taggá a Jóisten kegyelméből az leszek, hogyha ő is úgy akarja. Én is megtapasztaltam azt, amit nemrégiben pár hete fogalmazott meg egy első alkalommal részt vett lelki gyakorlatozó, aki megélhette a csendet. Megérintettek az ő mondatai. A lelki gyakorlat végén, a zárókörben azt fogalmazta meg, hogy ő egy kíváncsi ember, szereti tudni, hogy kit hogy hívnak, mivel foglalkozik, és akkor az alapján valahova elhelyezi. És ezt nem kérdezhette meg, a nevét nyilván tudta, ha csak nem felejtette el a következő percekben, de hogy azt mondta elő is, hogy pár napot csendben eltöltve sokkal több mindent tudott meg a másik emberről, mint hogyha folyamatosan beszélt volna vele, és arról beszélt volna, hogy mit dolgozik, és az neki milyen, és mit ad neki, és mit nem ad neki. Nagyon sokat ad a csend, de azt is tapasztalom, hogy ez is hívás, hogy kit hív a csend, és van olyan, aki azt mondja, hogy ő neki nagyon hangosan kell hallgatni valami dicsőítő zenét ahhoz, hogy igazán megérintse a lelkét. Van, aki azt mondja, hogy ez nem jó, mert hogy akkor ne kerüljünk extázisba. Azt hiszem, hogy a csend az kijózanít. A csend az segít találkozni legvalódibb önmagammal. Otthon is sokat vagyok csendben, kivéve ha Mária rádió szól, mert hogy egyébként nekem sokat szól otthon. Tehát vannak nekem is olyan napok, amikor azt érzem, hogy most inkább arra lenne szükségem, hogy hallgassak sok tanítást, dalokat, beszélgetéseket, hogy megismerhessek számomra ismeretlen embereket, akiknek a hitéből én is tudok épülni. De vannak napok, amikor bizony azt hallgatom, hogy csicseregnek a madarak, vagy mennek az autók, de azt hiszem most valahol azt gondolom leginkább, hogy kiózanító a csend, és abban azért nehéz találkozni sokszor az Istennel. Kegyelem, hogyha valakit hív külön a csend.
Én azt gondolom, hogyha végigül az ember akár hány órát, mert attól függ, hogy milyen hosszú az a lelki gyakorlat, és úgy érzi, hogy semmi az égi világon nem történt, Isten akkor is alakít belülről, akkor is ott van, és beszél hozzám, az egy külön ajándék, ha néha hangosan meghallom, hogy mit mond.
Így van.
Az Úristen őriz engem, mert az ő országát szengem. Az ő országát, a békét, arcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája.
Ha már a rádiót említetted, akkor megkérdezem azt is, hogy milyen a kapcsolatod a Szűzanyával.
Nekem nagyon fontos a Szűzanya. Birma nevem is Mária, illetve a Carmen. Ezt én csak pár éve tudom, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, és örülök neki, hogy nem maradtam le róla így az életem végéig. Hogy a nevem, az eddig csak annyit tudtam, hogy spanyolul kertet jelent a Carmen. Aztán megtudtam azt, hogy a Carmen-hegyi Szűzanyának a spanyol elnevezéséből eredeztethető a Carmen név. Úgyhogy újonnan már be is teszik egyházi naptárakba július 16-ára is a nevemet, és ezt nagyon-nagyon boldogan fogadtam, és én a skapulárét fel is vettem, hordom is hosszú évek óta ezt a kis medált a nyakamban, és igyekszem minél gyakrabban elmondani a felajánlóimát, amit nagyon szeretek, és a kármelyit a lelkiség is egyébként nagyon közel áll hozzám, tehát nagyon szeretem őket, de mégis a szeke körben hívott az Isten, és azt érzem a Szűzanyáról, hogy ő valóban az, aki a legmélyebb pontjaim velem van, és a legösztönösebb imáim egyike a Most segíts meg, Mária, amit én tényleg komolyan gondolok, és egy lelki mélypontomon valóban átelmélkedtem azt, hogy mekkora ajándék számunkra az, hogy van valaki, aki a bumnak a keservét el tudja venni. Meghat az, hogy ő is nagyon csendben a háttérben tud maradni, és hogy mennyire vágyik arra, hogy kövessük a fiát. Az ő anyai jelenléte, az, amin ő átment, hogy ő a hétfájdalmú szűz, hogy ő szűz és anya egyben, ezek hatalmas titkok, és hogy ez mindennek ő a hordozója, hát ez számomra egy csoda. Most azt tapasztalom, hogy nagyon nehéz szavakban kifejezni, hogy miért. Hálás vagyok az Istennek azért, hogy érzelmileg is kötődöm a Szűzanyához. Fontos a rózsafüzér, sajnos nem imádkozom rendszeresen, de voltak időszakok, amikor sokat imádkoztam a rózsafüzért, illetve a Mária rádióban szoktam hallgatni, leginkább, és akkor velük imádkozni. Nagy ajándék, és azt szoktam tapasztalni, hogy az Isten kegyelmi tárháza az kimeríthetetlen, mert annyi segítséget, égi segítséget kapunk, hogy néha azt tapasztalom, hogy egyszerűen nem győzök élni ezzel a sok-sok ajándékkal, amivel elhalmoz az Isten, de ebben meghatározó számomra a Szűzanya segítsége, hogy tudom, hogy ő mindig velem van, és amikor a legrosszabb pillanatomban vagyok, akkor ő az, aki, illetve nagyon sokat számít, szintén a Mária rádióban hallgattam tavalyi évben Vas Labán Csaba atya tanítását Máriáról, ami engem lenyűgözött, és szeretettel ajánlom, hogy keressenek rá a hallgatók. Nagyon sokat mesél a Szűzanyáról és az ő hétköznapjairól, és hogy hogyan tudjuk őt követni, hogy nekünk nőknek ő igazi példaképünk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sajnos minden műsornak egyszer lejár az ideje. Szeretnél-e valamit még a hallgatókkal megosztani?
Buzdítom őket arra, hogy hallgassák minél többet a Mária rádiót, arra, hogyha nem is tudjuk feltétlenül anyagilag segíteni, de az imáinkkal mindenképpen segítsük, mert nagyon jó lenne, hogyha sokáig megmaradna a Mária rádió.
Köszönöm szépen is az életedre, kívánom az Úr áldását és a Szűzanya oltalmát.
Köszönöm.
Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem, hogy daluljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett. Tőle hozzá minden átkom, hang vagyok az ő szájában, lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. Kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke. S kell, hogy az Úr áldja végkel, aki azt énekli, béke.
Elhangzott műsorunkban Rácz Kármennel, a Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház művésznőjével Egri Zsuzsa beszélgetett.
Mária Rádió.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!